Sziasztok, Güth Ervin vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. És ebben a részben egy kicsit átlépjük a város határait. A podcast történetében ez az első olyan adás, ami nem kifejezetten pécsi témával foglalkozik. Ugyanis ezúttal Bátorfi Attilával, az Átlátszó újságírójával és egyetemi oktatóval beszélgetek. Az Átló névre hallgató projekt is hozzá köthető, ami Magyarországon mindenképpen egyedi kezdeményezésnek számít. Az adatvizualizáció és információ dizájn eszközeivel érdekes témákat járnak körbe. Nem csak újságba valót. Grafikonokat, interaktív térképeket készítenek, amik sokszor önmagukban is képesek történeteket elmesélni. Azért beszélgettünk, mert a legutóbbi projektjük, a Korona Monitor tényleg hiánypótló. Sok ország, kutatóintézet vagy éppen médiacég a koronavírus kapcsán lenyűgöző adatvizualizációs tartalmakat állít elő. Nem öncélúan, hanem tájékoztató, magyarázó szándékkal. Ezekkel szemben a koronavírus.gov.hu-n, azaz a hivatalos tájékoztatási oldalon vizuális szempontból elég szegényes a tartalom. Sokak szerint az adattartalom is. Na de ezekből a mégiscsak rendelkezésre álló hivatalos adatokból, hogy mégis mit lehet kihozni? Erről beszélgettünk Bátorfi Attilával. Hogyan kerültél az Átlátszóhoz újságíróként?
Az Átlátszóhoz úgy kerültem, hogy én még kreatívos voltam. A kreatív az egy marketing kommunikációval foglalkozó szaklap, és van egy online lába is, ez egy havonta megjelenő szaklap, a magyar reklám és médiaiparról szól, és már ott volt közös cikkünk az Átlátszóval, akkor még a Kovács Ildikóval készítettünk egy ilyen arcképcsarnokot, hogy a magyar médiában ki kicsoda, hogyan kötődik a NER-hez, és az volt az első ilyen közös ilyen projektünk, még kreatívosként az Átlátszóval, majd utána részt vettem néhány Átlátszó által szervezett workshopon, és amikor én elmentem a vs.hu-hoz, akkor a főszerkesztő Tamás nem tudta, hogy én elmentem, de rám írt, mert vs.hu-s voltam, rám írt, hogy nincs a kedvem szorosabbra fűzni a kapcsolatot az Átlátszóval, konkrétan nincs a kedvem átmenni, és akkor mondtam neki, hogy válaszoltam neki, hogy sajnos az a helyzet, hogy én most jöttem el a Kreatívtól, most a vs.hu-nál vagyok, és hát az a helyzet, hogy tök jól érzem magam, nincs, és nem van, most itt nem tudok váltani. És két nappal később összeomlott a vs.hu, lehet, hogy két héttel később, már nem emlékszem pontosan, és akkor kutyafuttában ráírtam a Tamásra, hogy ez az ajánlat létezik-e még, és akkor létezett, és három hónapnyi vs.hu után elmentem az Átlátszóhoz. Félállásba, aztán voltam egészállásba, most megint ilyen in-between, valahol félállás, negyedállás, de valamikor egészállás.
Szóval és melyik állomáson kezdtél el adatvizualizációval foglalkozni?
A kreatívnál elkezdtem, ezt nagyon szívesen szoktam mutogatni a életem egyik első grafikonját, egy kördiagramot, mert hogy nagyon csúnya. De nem az a baj vele elsősorban, hogy csúnya, hanem hogy helytelen. És amikor én szoktam beszélni arról, hogy én onnan indultam, hol kezdtem, akkor azt azért szoktam mutogatni. Egyébként elérhető az interneten a mai napig, nem lehet letörölni onnan már soha a büdös életben. De hogy azért szoktam, mert azt szoktam vele illusztrálni a hallgatóknak, az ELTE-n vagy workshop résztvevőknek, hogy ez egy tanulható dolog. Ez egy kördiagram volt, és hát nagyon sok olyan dolog van rajta, aminek nem kéne rajta lennie, nagyon rosszul van színezve. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem a kreatívnál találkoztam ezzel, volt egy megoldandó probléma, amit ábrázolni kellett, és akkor elkezdtük ábrázolni ezeket az információkat, adatokat. Nyilván fogalmam nem volt arról, hogy ennek egyébként nem hogy hagyománya lenne, hanem akkora szakirodalma van, hogy egy külön könyvtárat meg lehet vele tölteni, hogy szépen lassan, ez már meg. Ez 2011-ben volt, tehát ez 9 éve volt nagyjából, amikor én először készítettem
Oké, okay. És mire jó ez az egész? Tehát, hogy szép ábrák, helyes ábrák, mire jó ez, és különös tekintettel, hogy az újságírásra, tehát, hogy...
Hát ugye nem az a lényeg, hogy itt szép dolgokat akarunk csinálni. Ez mindig egy félreértés, és ezt sokszor a kollégáimmal is félre szoktuk érteni, hogy én nem szép dolgokat akarok. Nyilván az egy jó dolog, hogyha ez szép. Én érthető dolgokat szeretnék csinálni, csak más gondolunk érthetőnek. És ez az a célunk, hogy az az információ, amivel rendelkezünk, hogy az az adatmennyiség az érthetően, tisztán kommunikálva legyen a közönség felé, rá legyen irányítva valamilyen problémára, összefüggésre a figyelem, és ő ezt megjegyezze adott esetben, elraktározza, használhassa. És akkor a design része az egy retorikai rész már onnantól kezdve, hogy ékes szólóan szeretné az ember ezt elmondani, nem bugyuta módon vagy buta módon szeretné ezt elmondani, de az már egy másik lépés, ugye az, hogy milyen stílusban használja az ember, milyen szöveget ír hozzá, milyen színeket használ, hogyan dramatizál, hogyan emel ki valamit, hogyan tol vissza a háttérbe valami elegáns módon, az már mind a design része, a tervezés része. De a cél az az, hogy érthető, az összetettséget is érthetően tudjuk megmutatni. Semmi más célunk nincsen.
Ebből a szempontból így viszonylag most már érthető azt szerintem, hogy miköze lehet az újságíráshoz. Mégis ilyen, nem tudom, mint egy ilyen új keletű dologként lenne ez manapság eladva, vagy felkapva. Nem érted ezt?
Hát egyáltalán nem új keletű dolog. Az, hogy a médiatérben ez ilyen hangsúlyosan most megjelenik, ennek nyilván van számos oka, ez egy demokratizálódott valami lett az elmúlt 10-15 évben, elképesztő mennyiségű szoftver jelent meg, amivel tényleg játszik könnyedséggel lehet ábrákat készíteni, bonyolult ábrákat is, tehát nem csak kör és oszlop és vonaldiagram, hanem összetettebb ábrázolásokat, vagy nem szokványos ábrázolásokat. Nyilván ennek vannak evangelizátorai, vannak apologétái, akik néha nevetséges dolgokat tudnak mondani az információábrázolás hasznáról, meg arról, hogy ez egy univerzális nyelv, meg mit tudom én. Nem, egyáltalán nem univerzális nyelv. Az, hogy absztrakció olyan fokára lenne szükség, amivel nem rendelkezik. Egyáltalán nem bizonyít jobban semmit az ég egy adta a világon. Ugye ez a másik ilyen közkeletű tévedés, hogy az adatok nem hazudnak, vagy az információ ábrázolás az egy őszintébb dolog. Sokkal hatékonyabban tud bizonyítani egy állítást, vagy cáfolni egy állítást, mint mondjuk egy szöveges tartalom. Ez sem így van. És ezt nem pusztán a tapasztalat mondott, hogy ezek megkutatott állítások, ezek egyetemi tanszékek és kutatócsoportok foglalkoznak, nem Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban. Tehát vannak kutatások erre vonatkozóan, amikor a hipotézis letesztelik, és hát az egyáltalán nem úgy van. Viszont abból a szempontból ez egy hatékony dolog, hogy azt látjuk, hogy ugye a buzz, ami keveredik körülötte, és tényleg olyan dolgokat látsz most már nem csak design stúdióktól az elmúlt években, hanem klasszikus legacy média cégektől, mint a Washington Post, a New York Times, The Atlantic, a Vox, vagy a Guardian, vagy a Zeit, hogy leesik az állat tőle. Oda ragadsz a képernyőre, ha azt mondod, ilyen nincs, hát ilyet hogyan lehetett csinálni egyáltalán. Ugye 10-15-20 évvel ezelőtt maximum kísérleti művészek készítettek ilyeneket, nagyon bonyolult programozási nyelv kellett hozzá. Most is nyilván, hogyha bonyolultabb dologról van szó, akkor kód kell hozzá, tehát a third party szoftverekkel azért nagyon sok mindent nem lehet megcsinálni. De ezek népszerű tartalmak, és hát hogyha lehet hinni annak, hogy a New York Times, a Washington Post, vagy most újonnan a Financial Times mit kommunikál magáról, akkor ugye ők azt mondják, hogy a minden idők legolvasottabb tartalmai az online felületükön, az mind-mind adatvizualizáció, valamilyen információábrázolás, főleg most ugye a koronavírus kapcsán van kapásból 6-8 olyan ábrázolás, ami rendkívül népszerű lett, és iszonyatosan nagy karriert futott be az online médiában. Tehát, hogy most ez van.
Hát illetve nem csak a média használja ezeket az adott vizualizációkat, hanem kutatók az eredményeket is így publikálják, illetve hát kormányok, tehát nemzetállamok, államok így publikálják a koronavírus körül kialakult helyzetet, kivéve Magyarország.
Igen.
Most ezt azért hozom így föl, mert gondolom ez a koronamonitor ötlete kb. Ebből származhatott, vagy honnan jött, hogy...
Onnan származott, hogy láttuk azt, hogy egyes országok mit kezdenek el csinálni, és mit nem kezdenek el csinálni. Hozzáteszem, hogy a kormányzati vagy központi oldalak azért elég változatos képet mutatnak. Tehát azért a legérthetőbb, legjobb ábrázolásokat nem kormányzati oldalak hozzák sehol a világon, hanem média cégek, ahol sokkal nagyobb az erre használható szakértelem és erőforrás, de valamit legalább ábrázolnak nagyon sok országban, nem mindenhol, de nagyon sok helyen vannak ábrázolások, és abban igazad van, hogy Magyarország ebből a szempontból kilóg, mert ugye nálunk a központi hivatalos oldalon egy szegényke kis képecske cserélődik, egy térkép cserélődik minden nap, egyre rosszabb minősége van szegénynek, az ember néha már összeszorul a szíve attól a térképtől, hogy bánnak vele, és mi abból indultunk ki, hogy hát itt van, illetve fog keletkezni, tehát gondolkodtunk előre is, van, illetve fog keletkezni annyi adat és információ, hogy mi szeretnénk láttatni is ezeket a számokat. Ha másért nem, legalább azért, hogy valamilyen tendenciát, változást, mintázatot ne csak mi, hanem mindenki ki tudjon belőlük olvasni. Mi nem nagyon kommentáljuk ezeket az adatokat, illetve csak a heti hírmondóban próbáljuk kontextualizálni ezeket, hogy kell érteni, meg használni ezeket az adatokat, meg hogy kell olvasni ezeket a grafikonokat, amiket készítünk. De nem tudom már, hogy ezt hogy akartam tovább.
Igen, de akkor kérdezek tovább, tehát hogy mik a nehézségek? Ugye sokáig, vagy nem tudom, tehát még most is azért illeti a koronavírus akciócsoportot kritika a kommunikációjával kapcsolatban, például nagyon sokáig az adatok hiánya, a területi adatoknak a hiánya. Ti mégis így nekiálltatok, megmondtad, hogy abban reménykedtetek, hogy azért lesznek bővebb adatsorok. Most mi a helyzet?
Én azt gondolom, hogy azokból az alapadatokból, amiket a hivatalos kommunikáció megoszt, abból szerintem mi kihoztuk a maximumot. Tehát ennél többet nem nagyon lehet. Lehetne akkor, hogyha rendelkeznénk olyan információkkal és olyan adatokkal, amit kapunk naponta több kérdés is, hogy nem lehetne ezt, nem lehetne azt csinálni, és akkor kényszeredetten az ember válaszol, hogy nincsen adatunk erre vonatkozóan.
Meséljön egy kicsit ennek az egésznek a hátteréről, tehát, hogy azért itt elég komoly dolgok húzódnak meg a koronamonitor mögött. Hányan csináljátok, kik csinálják, milyen...
Ez praktikusan egy ember az én vagyok, aki ezt csinálja. Egyetlen egy olyan dolog van, amit egy bioinformatikus készít, pontosabban most már kettő, hogy azért hülyességet mondjak. Ugye van egy szimulátorunk, egy járvány szimulátorunk, amit Nepusz Tamás készít, egy bioinformatikus, valaki fölmenne az oldalra, ott láthatja a modell leírását, a matematikai képletet, a szakirodalmat hozzá, megtalálja. Én megmondom őszintén, nyilván hogy a háromnegyedét nem értem annak, amit ő összeszedett, ebből iszonyatos mennyiségű dolgozott vele és tanult bele időközben, hogy ez vállalható legyen. Tehát, hogy tudományosan vállalható legyen. Ez fontos. A másik, meg amivel most kísérleteztünk, és úgy néz ki, hogy pozitív eredményre, vagy pozitív fogadtatásra talált, az a, hogy ezek ne csak ilyen statikus grafikonok legyenek, hanem maga az olvasó is tudjon ezekkel játszani. Ezt egy magyar fejlesztésű csapat készítette a saját maguk által fejlesztett szoftverrel. Ugye ez egy ilyen felfedező alkalmazás, ahol 132 grafikont lehet összeállítani a különféle kapcsolók átállításával. Ez is pozitív visszajelzésre talált, de az összes többi, tehát az adat mögöttel, a térképek, a többi grafikon, az egy egyemberes.
Ez viszont nem azt mutatja, mint hogyha ilyen nagy adatszegénység lenne, vagy hogy látod ezt?
Ez azt mutatja, hogy van 5 alapadat, amit ott fent lát. Hat az ember, ugye vannak a fertőzöttek, a gyógyultak, az elhunytak, a karanténok és a mintavétel, és ebből mi származtatott statisztikákat számítunk az 5 alapadatból. Ugye eddig például az aktívak az már egy származtatott statisztika volt, ez csak az utóbbi 1-2-3 napban kezdte el a magyar kormány is közölni. Tehát mind a többi az egy statisztikai számítás.
Igazából burkoltan adatszíroztam, hogy azért vannak még mindig hiányosságok a kormányzati kommunikációban, tehát például olyan dolgokat nem tudunk, legalábbis én nem tudom, hogy hány ember teszteltek, ami azért nem lenne egy elhanyagolható adat.
Ez egy probléma, és pont ebből adódik, hogy ezeket az adatokat, és hogy ezt az olvasóknak is sokszor el kell magyarázni, hogy például miért nem csinálunk nemzetközi rankinget, hogy Magyarország hol tart ebben az egészben. Pontosan azért nem, mert nem tudjuk összevetni a nemzetközi protokollal, illetve a tesztelési protokollokkal és rezsimekkel. Nincs arra kapacitásunk, hogy ezt megcsináljuk, egészen egyszerűen eddig érat akarunk, és tovább nem tudunk elmenni ebben. Ez majd akkor lesz meg, és nem mi fogjuk megcsinálni, hanem kutatók garmadája, amikor lecseng a járvány, és rendelkeznek minden országban XYZ mennyiségű adattal, és akkor majd sokkal bonyolult statisztikai számításokkal próbálják majd normalizálni az adatokat. Tehát, hogy vannak dolgok, amikre nem tudunk válaszolni, illetve vannak dolgok, amik önmagukban és nem összehasonlító erejüknél fogva érdekesek. Tehát önmagában az, hogy Magyarországon naponta mennyi új fertőzött van, vagy az aktívak száma hogyan változik, ez Magyarországon belül, egy határon belül érvényes csak. Nincsen nagyon értelme összehasonlítani más országokkal. Legalábbis nekem ez az álláspontom jelen pillanatban, mert hogy nagyon nehéz közös nevezőre hozni. Viszont a tesztelési rezsim az állandó, április 1 óta most fog történni, vagy történik éppen egy átállás egy másik tesztelési rezsimre, ez meg fog látszódni számos másik adatban. De az, hogy ez április 1-től kezdve állandó volt, vagy legalábbis a kommunikáció alapján állandó volt, ugye ebből tendenciákat látunk, meg kiugrásokat látunk, és persze felmerülnek kérdések, időközben, de ezekre nyilván az információ hiányában nem tudunk válaszolni. De hogy mondjak egy érdekes dolgot, hogy mire volt jó például elkezdeni gyűjteni a helyi adatokat. Előre meg tudtuk mondani azt, hogy Előbb-utóbb muszáj lesz Szolnokon és Cegléden is, hogy megjelenjen. Mert látható a térképből a terjedési irány, és látható az útvonalból, mert hogy pont az ötös út mellett ott van, és hiányzik onnan. Az is megmerem kockáztatni, vagy nyakamat nem tenném rá, de Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is ott kellene lennie. Ami valószínűleg azért nincsen, mert vagy nem jelentette be egyébként az önkormányzat, vagy a polgármester, vagy nem szűrték ki. De az autópályában lehet látni, hogy ott van két nagy lyuk. Majdnem biztos vagyok benne, hogy Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is van egyébként. Tehát, hogy ilyenekre is jó lehet a tendenciózus és folyamatos adatgyűjtés, meg monitorozás, hogy előre például lehet következtetni. De hát persze ezek...
Jelen pillanatban mernél valamit így, nem tudom, megsatszolni?
Én tovább, tehát nekem Kecskemét, és hogy mi volt a kérdés, hogy?
Hát, hogy jelen pillanatban a jelenlegi ábrákból, grafikonokból, térképből van-e valami jóslatod esetleg?
Ne, bocsánat, ez nagyon fontos, hogy én nem... Ez nem ilyen. Tehát, hogy én tudom azt, hogy én is olvasom a Facebookon, én erre nem vállalkoznék, én nem vállalkoznék erre, ezt meghagynám a járványügyi szakembereknek. Ugye én a térképes adatokból láttam azt, hogy hol van lyuk, és azt tudtuk mondani, hogy nagy valószínűség, és rá egy-két napra meg is jelent, tehát be is jelentették, hogy valóban Cegléden és Szolnokon is van. Mert láttuk, ahogy a térképen, hogy az ötös út mellett hogyan a települések hogyan kezdenek, és volt két település, két jelentősebb település, ahol meg hiány volt. Ezért mondom Kecskemétet és Kiskunfélegyházát is, mert a Szeged felé menő autópályán pont az a két nagy lyuk van, ahol még nem jelent meg, vagy mondom, én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel ott lennie kell. De az, hogy mi hogyan alakul majd, arra nem, arra én azt meghagynám a magyar publicistáknak, illetve a járványi
Facebook névének, ez a 10 millió járványügyi szakembernek.
Igen, igen, igen.
Mi a terv? Merre viszitek még el ezt a dolgot?
Hát én nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk, és most egy darabig nem szeretnék komolyabban hozzányúlni, mert jelen pillanatban a főoldalon kívül, ahol a legtöbb grafikon látható, tehát azért van a szimulátor, van ez a felfedező jellegű grafikonos cucc, van ugye ez a 3D-s perspektívikus térkép, amit el lehet mozgatni, zoomolni lehet benne, illetve van egy egyszerű átnézeti kép is a legfontosabb adatokról, hogyha valakinek nem lenne ideje, energiája végig görgetni azért tényleg 20 fölötti a kirakott grafikonok száma. De jelen pillanatban én ezt most így hagynám. Vannak ötleteink meg terveink, de az nem most lesz meg, és lehet, hogy nem is lesz meg. Erre alapvetően, tehát, hogy nincs meg az adat hozzá, tehát nincsenek meg azok az információk hozzá. Kettő, lehet, hogy nem is lennénk képesek megcsinálni, mert azért kapacitás hiány az elég súlyos most jelen pillanatban. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ennél többet már tudunk adni, vagy csinálni. Mert így is egyébként sokkal több időt...
Ezt is akartam kérdezni egyébként, hogy konkrétan neked nagyjából ilyen, neked konkrétan hány munkaórád van ebben az egészben?
Nem tudom megmondani, nem számoltam ki. Én az elején azt gondoltam, hogy ez napi maximum fél órámat fogja elvenni. Vannak olyan napok, amikor 8 órát is el tudok ezzel. Főleg, amikor van valami olyan dolog, amit meg akarok oldani. Mint ez a 3D-s térkép, ez olyan volt, hogy addig nem nyugodtam, ameddig meg nem tudtam csinálni. És akkor végül is szerencsére sikerült De a járványszimulátor is hosszú fejlesztés volt, nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy ez végül az első verziótól eljusson egy használható, esztétikailag is valahogy kinéző applikációig, és az Explorer is, tehát hogy ezekben nagyon sok munkaóra van, de önmagában az adatok frissítése, a grafikonok frissítése, azok azért most naponta 2 óra kb. Nem így terveztem az elején, de ezt már nem lehet azt mondani, hogy akkor itt abba hagytuk. Itt ezt lehet.
Most lehet, hogy indiszkrét kérdést fogok feltenni, de hogy milyen látogatottságot lehet egy ilyen oldallal elérni, ami azért hiánypótló Magyarországon, ugye?
Szívesen mondanék számot, mert hogy nagyon büszkék vagyunk rá, csak nem a korona monitorral szerettem volna ilyen számokat produkálni, ugye, és akkor így van az emberben egy ilyen rossz érzés, hogy basszus, itt mégiscsak egy tragédiáról van szó. És értelemszerűen ez sokkal nagyobb érdeklődést vált ki az emberekből, mint amit az ember, mint bármi más. És ez valószínűleg mindenhol így van, hogy megugrott a látogatottsági szám. Én soha, tehát hogy nekem valószínűleg az összes általam eddig készített, írt valami összesen nem hoz ki ennyi. Tehát annak 12 éve vagyok újságíró, megkészítek információábrázolásokat, vettem részt egy csomó mindenben, tehát az összesnek a 12 év alatt a látogatottsága nem tenné ki ennek a látogatottságát. Ez egy hatalmas szám, és nem pusztán az átlátszó életében, vagy ennek a kis projektnek, mint átlónak hívunk, annak az életében, hanem ez az online médiában is egy nagyon-nagyon masszív szám kerekedik ki a végén. Tehát, hogy valószínűleg így az élmezőnyben. Tehát, hogyha egy unikális tartalomról beszélünk, és mondjuk nem videós tartalomról, akkor szerintem ez benne lenne mondjuk a hazai online média minden idők mondjuk 10 legolvasottabb, leglátogatottabb média tartalmába. Ezt bátran merem most állítani. Tehát egy nagy számról beszélünk.
Persze. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést.
Hát én is nagyon szépen köszönöm, Ervin, hogy kíváncsi voltál ránk, meg erre a projektre. Köszönjük szépen.
Ez volt a Szabad Péntek 16. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írd nekünk e-mailt a szabadpecs@szabadpecs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpecs.hu/támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!